Jézus azt mondja a Máté Evangélium 5. részében, hogy boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot, mert azok megelégítetnek. Tehát, hogyha éhes vagy és szomjózod az igazságot, akkor ma meg fogsz elégítetni, te is, én is. Hát a Jelenések könyvénél tartunk még mindig. Az ember nem is gondolná, hogy ilyen hosszú, ez már a 13. sorozat, amit az apokaliptikus korszakkal, tehát a végidőkkel kapcsolatban. És hadd mondjam el nektek, hogy nem merítettünk ki mindent, és minden részletességgel ezt nem is tudjuk megtenni, de mindenképpen szeretnék átadni egy olyan általános információt az igéből, nem az én elképzelésemet szeretném átadni, tehát nem tudom, hallottatok erről, statisztika erkölcs, van ilyen, ugye? Tehát ha sokan mondják, akkor igaz. Tehát nem ilyen szinten szeretném, hogy igen, hogy és kiknek mi a véleménye erről, még a saját véleményem se érdekel, az viszont sokkal jobban érdekel, hogy mit ír az ige, és ezt szeretném a legjobb hitem, tudásom és ismeretem szerint elétek tenni, és én hiszem, hogy épülni fogtok belőle. Nagyon-nagyon sok kevergés van ezzel kapcsolatban, nagyon sok olyan összezavar dolog, amik csupán emberek tanításai, és sok olyan dolog van az utolsó időkkel kapcsolatban, amit nem tudunk. És amit nem tudunk, azt nem tudjuk. Nem kell följebb bölcselkedni, mint kinek-kinek adta az Ura a hit mértékét. Tehát nem kell, hogy okosabbak legyünk Istentől. Isten, amit akart, az kinyilatkoztatott nekünk. Úgyhogy övé a tudás, övé az ismeret, a miénk az pedig a kinyilatkoztatott tudás. És én hiszem, hogy ezen a nagyon izgalmas könyvön keresztül Isten szól hozzánk, és az Úr épít bennünket, és növekedni fogunk általa. A felnövekedett kort is úgy nagyjából meg lehet határozni, Jakab apostol levelében vagyon írva, hogy aki felnövekedett, azt nem hajtja a tanításnak mindenféle szele, nem hajtja mindenféle új hullám, mindig vannak keresztény hullámok is, és hát hiába ebben a világban élünk, de azt mondja az írás, nem-e világ szerint vitézkedünk, tehát nem kell, hogy átvegyük a világnak a hőmérsékletét. Itt egyik testvéremmel beszélgettem, és kérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy főzik meg a rákot. Itt van Zsolti talán a stúdióban, ő mondta, nem tudom. És azt mondja, mondom, hogy jön ez a mai üzenethez, de nagy igazsága vagyon, azt mondta, hogy a rákot beleteszik a hideg vízbe. És folyamatosan melegítik a vizet, és a rák észlesen veszi, és egyszerűen fölveszi a víznek a hőmérséklet, és egyszerűen végül megfül. Tehát hogy jön ez hozzá? Úgyhogy mi is ebben a világban élünk, de nem kell fölvenni ennek a világnak a ritmusát, ennek a világnak a hőmérsékletét. Mi kihívottak vagyunk, mi elhívottak vagyunk, ugye az eklézsia azt jelenti, hogy kihívottak, és nem kell, hogy azonosuljunk a világgal, bár ebben a világban élünk, és azt is már talán többször hallottátok tőlem, hogy az egyháznak, és neked, mint az egyház részének, hármas elhívásunk van. Az első, ami a legfontosabb, nagyon-nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni, tehát fölfele, befele és kifele van a szolgálatunk. Azt hiszem, hogy a fölfele szolgálatot, ezt mindenki érti, ezt a múltkori pásztorkonferencián is elmondtam. Először is azért vagyunk, hogy az Urat dicsérjük, hogy őt dicsérjük. Örökön örökké ez lesz, hogy hálát adjunk neki, hiszen van miért hálát adnunk. Már azért, hogy levegőt vehetünk, már azért hálát kell, hogy adjunk. És ez a hálaadó szív, ez nem mindig látszik a testvéreken. Sokkal inkább az elégedetlenség, az ugolódás. Nagyon sokszor kaptam magamat is ilyesmin. De ezen ki kell, hogy igazítsuk magunkat, mert valójában hálát adhatunk mindenért. Tehát semmi nincs, amit nem úgy kaptunk volna, és ne tőle kaptunk volna. Tehát ez így mindjárt meghatározza a keresztény identitásunkat, hogy övé a föld és annak a teljessége, és mi is az övé vagyunk, mert ő váltott meg, ő vásárolt meg bennünket a drága véren, és ő nem csak a megváltónk, csak ez nyilván zárójelben, illetve idézőjelben, hanem ő egyben az Urunk is. És nagyon sok drága testvérünk van, aki Jézus megváltói munkáját nagy örömmel fogadja azt, hogy nem kell a pokolba mennünk, ki ne fogadná ezt nagy örömmel, és ki ne adhatna ezért hálát. Nagy örömmel fogadja, amikor beszélünk a gyógyulásról, vagy éppen a bővölködésről, hogy Isten megáld bennünket, hiszen ez is mind Isten áldásaihoz tartozik, sőt, áldottak vagyunk, tehát nem majd áldottak leszünk, mert az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban az nekünk adatott hívőknek. Ez is egy csodálatos dolog, és ennek is örvendezünk, és örülünk, amikor Isten csodákat tesz az életünkben, Isten gondoskodik rólunk, mert ki a jó pásztor, ha nem ő a jó pásztor, és a jó pásztornak gondja van a juhokra, gondja van a nyájra, így gondja van rád is, és Isten gondoskodik, amennyire hagyod, hogy gondoskodjon róla nyilván, tehát ebben az ember is ott van, és ott kell, hogy legyen, de nagyon kevesen, és az a százalék már a keresztény körökben, a Krisztus testében sokkal kisebb, hogy Jézust elfogadják Úrnak. Ő nem csak a megváltónk, tehát mondom, ez zárójelve, tehát nem csak megváltott bennünket, nem csak meggyógyít bennünket, hanem ő egyben az Urunk is. Ő a feje a testnek, és ő helyezett el bennünket a testben. Gyakran hallom azokat az üzeneteket, amivel én magam szerint nem tudok azonosulni, nem tudok egyetérteni, hogy megvan a szabadságod abban, hogy hova mész, melyik gyülekezetbe mész, mit csinálsz, hogy csinálod, és ezt majd te döntöd el. Ha van egy Urunk, én ezt nem tudok 100%-ba azonosulni, természetesen a szabadságod megvan hozzá. Tehát döntés az a tiéd. De ha van egy Urunk, és ha tényleg ő az Urunk, akkor azt tesszük, amit az Urunk tesz. És ebben Jézus maga a legjobb példa. Ő csak azt tette kompromisszumok és megalkuvás nélkül, amit az atyától hallott. És a mi sikerünk is ezen múlik, hogy tényleg azt tesszük-e, amit tőle hallunk. Nagyon sokan szeretnék élvezni Isten áldásait, de nem szeretnék megtenni azt, amit az ige mond. Hát ez a kettő így nem megy együtt. Tehát nekünk meg kell tenni a magunk részét, és nyilván az üdvösség, ezzel nem arra, nehogy rosszul értse valaki, hogy az üdvösségünket azt a cselekedeteinkért kapjuk. De valójában a cselekedetünk az mit mutat meg? Hát a hitünket. Így van. Jézus azt mondja, hogy gyümölcseiről ismeritek meg őket. A beszéd is egy cselekedet, a szívbőségéből szól a száj, és sok-sok igevers van ezzel kapcsolatban, amiket már nagyon jól ismertek, és ismerünk és halljuk, de ezt alkalmazni kell az életünkben. A legjobb hely mindannyiunk számára, hogyha Isten akaratában vagyunk, hogyha azt tesszük, amit ő mondott, azt csináljuk, amit ő kér tőlünk, mert azért lesz az örökkön örökké való jutalmunk. Nagyon sokan vannak, akik más szeretnének tenni, mint amit Isten szeretne, hogy tegyenek. Amihez odaadta Isten a kegyelmi ajándékokat, mert azt is Isten adja. És ezekben az ajándékokban is meg kell tanulni, járni, és föl kell növekedni. És a felnövekedettséget azt akkor érjük el, mint az előbb is mondtam, hogy nem hagyd bennünket a tanításnak mindenféle szele. Vannak különféle divatos tanítások, mindig voltak, már egész a korai kereszténységtől, egészen a pátriárkák korától, egészen a mai korig, de megvannak azok a fix alapok az életünkben, és a kőszikla, ugye a szegletkő maga Jézus, és őre építkezünk. Ez egy kis bevezető volt, és akkor térjünk rá a jelenések könyvére. A múltkor eljutottunk egészen a 12 és 13. fejezetet néztük végig, de egy kicsit azért vissza kell, hogy tekintsünk erre. A 11. fejezet után, mondtam a 12, 13 és a 14. rész, ez egy közbevetett rész. Többször is elmondtam, de hogy érthető legyen, aki esetleg ma hallja először, a közbevetett rész az azt jelenti, amikor ugye elmondunk egy történetet, és a történet megáll, és kitekintünk, kilépünk egy kicsit a történetből, és ott megvilágítunk részeket, vagy visszafele mutatunk, vagy előre mutatunk, vagy ott egy apró részletet elmagyarázunk. És ugyanezt történik itt a 12. és a 14. részben is, itt gyakorlatilag az Úr bemutatja nekünk azokat a szereplőket, akik a legfőbb szereplői itt az apokaliptus kornak, és 7-8 ilyen szereplőt is láthatunk. Egy kicsit végig szaladunk rajta, a múltkoriból egy kis ismétlés. A 12. részben láttuk a napba öltözött asszonyt. A jelenések könyve az 405 versből áll. Ebből a 405 igeversből több mint 350 az visszamutat az Ószövetségre, illetve visszamutat az Ószövetségbe, ószövetségi proféciák és ószövetségi profétáknak az írásaira, és azért tűnhet néha bonyolultnak, hogy mi ezt megértsük. Gondoljatok bele, hogy mi ma a 20. vagy 21. századi fejjel olvassuk a Bibliát. Azok a fogalmak, amik nekünk ma jelentenek valamit, 2000 évvel ezelőtt teljesen mást jelentett néha, és más volt a zsidó gondolkodás. Akkor is voltak ezek a szavak, hogy üdvösség, meg megváltó, meg jó pásztor, csak nem Jézusra használták, hanem különféle császárokra, különféle vezetőkre, olyan politikai vezetőkre, akiktől az emberek várták az ő jólétüket. És ma is, ugye Jézus is beszél arról, hogy ezek az emberek, ezek jótevőnek tartják magukat, de uralkodnak rajtatok, és azt mondja, hogy köztetek ne így legyen, hanem aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindenki szolgája. És valójában innen a miniszter elnevezés is, csak úgy megjegyzem, miniszteri ugye szolgálni, szolgálót jelent. Tehát azért adta Isten a vezetőket, hogy szolgálják a népet. És Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. És akik nem ezt teszik, akik uralkodnak rajtatok, akik kizsák, azok nem a jó pásztorok, ne őket kövessétek, hanem engem kövessetek, mondja Jézus, mert én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. Tehát akiknek gondja van a juhokra, szeretik a juhokat. Na, tehát látjuk az első kép, ami itt megjelent, az a napba öltözött asszony. Megbeszéltük, hogy Izraelt nevezi a Biblia több helyen asszonynak. Nyilván ezek szinonímák, és itt Izraelről van szó. Ez az egyik szereplője, hogy Isten Izraelt választotta ki, kiválasztotta. Tetszik, nem tetszik, sokan ugye írnak és kommentárokat fűznek, néha nagyon jó dolgokat írnak, és vannak, akik tényleg építő jelleggel írnak, és nem bánjuk, hogyha bárki kifejti a véleményét, és nem trollkodik, és főleg az, hogy ezek a vélemények építőek. Nyilván mindenki máshol szocializálódott, más az ismerete, más az elképzelése, de mint mondtam, igyekszünk a Bibliához alkalmazkodni. Nyilván a szemét valamilyen szinten nem lehet teljesen 100%-ba elvonatkoztatni, amikor valaki beszél, abban benne van az ember, tehát embereken keresztül jön át ez az ige, és a csatornába kerülhetnek tévedések. De az igét kell alapul venni, és a legfőbb tekintélynek az életünkben Isten igéje kell, hogy legyen, amit az írások írnak. Nincs jogunk arra, hogy Jézus nevébe kiálljunk, és olyan dolgokat hirdessünk, amit Jézus soha nem mondott. Tehát ez, erre tényleg nagyon-nagyon figyeljünk oda. Tehát Izraelt választotta ki, Isten igen elhívta Izraelt, hogy képviselje Istent a népek és a nemzetek között. Ez Izraelnek a legfőbb elhívása. Ebben az elhívásában botladozott, sőt elbukott, úgymond. Néha jól végezték a dolgukat, néha pedig nem. És ettől függetlenül Isten kiválasztotta őt. Ugye, mint az Ábrahám magva, és ki lettünk választva mi is, már amikor Isten megígérte Ábrahámnak, hogy a te magodban fognak megáldatni a föld minden nemzetségei. Tehát nem csak az ő fizikai leszármazottja, ugye Ábrahám, Izsák, Jákob, és így tovább, hanem a föld minden nemzetsége is, mert Isten megígérte az ember bukásánál még a magot, és az a mag nem más, mint Krisztus. És az Ábrahám áldásai a Krisztus Jézusban, a pogányokon, a Krisztus Jézus miatt teljesednek be, és igen, az pontosan Izraelből jön el, és pontosabban Dávid házából. Tehát meghatározta az ige pontosan, hogy, és az is, hogy melyik törzsből, ugye a Júda törzséből fog eljönni a megváltó. És Isten be is teljesítette, tehát valójában, hogy Izrael elutasította a megváltót, az pontosan az ő gondolkodás módjuk miatt van. Hogyha megnézzük, akkor Izrael milyen megváltót várt. Gondoljatok bele, hogy mennyi viszontagság, mennyi fogság, mennyi minden érte őket, mennyi támadás, hiszen az ördögnek kezdettől fogva az volt a célja, hogy Isten népét, Izraelt elpusztítsa. Kezdettől fogva, a történelem kezdetétől fogva. Miért? Mert az ördög pontosan tudta, hogy onnan fog eljönni a megváltó. És úgy gondolta, hogy ha elpusztítja Izraelt, akkor nincs az embereknek megváltás, és örökre a sátáné marad az uralom. Tehát ez az ördög ostoba naiv elképzelése. Nyilván Istennek az akarata fog érvényesülni, hiszen a sátán egy teremtett lény, aki angyalnak lett teremtve, nem sátánnak, és ugye sátánná vált az engedetlensége miatt. Tehát itt Izraelről beszélünk. A következő részben megjelenik egy tűzvörös sárkány, azt is ugye beazonosítottuk, erről is beszéltem, aki gyűlöli a zsidó népet. Gyűlöli a zsidó népet, és el akarja pusztítani. És itt a jelenések, ugye aki szülte a fiú magzatot. Mit értünk ez alatt? Azt, hogy ő hozta, úgyhogy belőle származott, Izsai törzséből fog származni egy vesszőszál, mint írja Izsaiás próféta. Karácsonykor valószínűleg ezek az igék elő fognak kerülni. És hogy ez Izraelből fog előjönni, és kezdettől fogva meg akarta ölni a fiút. És ugye látjuk Herodesnek az esztelenségét, hogy Rámában kiirtott minden 2 évestől fiatalabb gyereket, mert megcsalták ők a bölcsek, ugye azt mondják, napkeleti bölcsek, nincs írva, sem a nevük nincs írva a Bibliában, ez már később került oda, de lényeg az, hogy ők látták a csillagát, és tudták, hogy a megváltó fog születni. Kik lehettek ezek? Nem tudni. Valószínű káldeusok voltak, káldeus papok, valószínű Babilóniából, tehát a volt Babilónia területéről jöttek esetleg, és hódoltak a királynak. Mibe gondolkodtak a zsidók? A zsidók egy világi megváltóba gondolkodtak, egy világi messiásba gondolkodtak. Átéltek rengeteg fogságot. Kezdve az egyiptomi fogság után még jött Asszíria, Asszíria után jött Babilon, Babilon után jöttek a perzsák, aztán jöttek a görögök, aztán jöttek a rómaiak. És ugye Isten megígérte nekik, hogy Dávid be fog ülni, tehát is uralkodni fog Izraelen, és vissza fogja őket állítani. Egy kicsit gondoljunk bele a zsidó gondolkodásba, hogy ők hogy gondolkodtak. Isten megígérte, és mi várjuk a messiást. Mikor lesz az, amikor helyreáll a mi városunk, amikor helyreáll a mi templomunk, amikor helyreáll a mi istentiszteletünk, amikor helyreállnak azok a, tudjuk gyakorolni úgymond a vallásunkat, mert nem vallást adott nekik, hanem igen, adott törvényeket, adott rituális törvényeket, és adta a 10 parancsolatot. Az Úr, mikor tudják ők ezt gyakorolni szabadon, hiszen még mindig elnyomás alatt vannak. Ők milyen messiást? Ők egy fizikai messiást vártak, ők vártak egy oroszlánt. Várták, hogy majd fog jönni egy oroszlán, aki aztán neki megy a rómaiaknak, és a rómaiakat megsemmisíti, és ugye meg van ígérve, hogy ők Jézussal együtt fognak uralkodni. És benne volt az is, hogy igen, ők a világon fognak uralkodni a Jézussal. És akkor, mármint hogy a messiással, ugye nem Jézusra gondoltak őt pontosan ez, hanem ők a messiásra. Ezzel szemben gondoljatok bele, hogy az oroszlánnal szembe kaptak egy bárányt. És ezt a zsidó gondolkodás nem tudta fölfogni. Ők egy harcos messiást vártak, egy olyan messiást, aki majd kardot ránt, és hurrá, menjünk neki, és győzzük le. Erre föl mit láttak? Az, hogy őt győzték le. Tehát amit ugye látták, ők ezt úgy élték meg, hogy a kereszten megfeszítették, a rómaiak kész, ők győzték le, oda van a megváltásunk, oda van az álmunk. Ők ezt várták. De Isten terve pontosan ez volt, hogy ő a kereszten fogja legyőzni, erről is rengeteg profécia profécia van. Tehát nyilván az ördög el akarta pusztítani a fiú magzatot, erről szól a 12-es fejezet, és üldözte Jézust, már meg akarta ölni kezdettől fogva, mivel hogy ez nem sikerült neki, akkor az asszonynak a magvát kezdte el üldözni, azok pedig maga a zsidó nép, és illetve azok a hívővé vált keresztények, akik a Krisztus Jézus hitéből valók. Na most tudjuk, hogy megtörtént a megváltás, és itt van a 9. pont a 12-es versben, és vetteték a ma nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, sátánnak, ki mind az egész föld kerekséget elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyala is ővel levettetének. Itt az előző 5-ös versben már látjuk, hogy a sátán bukásával az angyalok egyharmada is levettetett a földre, tehát ez a második ég. Beszél erről az Efézusi levél is, hogy nem test és vér ellen van nekünk a tusakodásunk, hanem a fejedelemség és a hatalmasságok ellen, a magasságok, tehát a világbírók ellen, akik magasságban vannak, most nem pontosan idéztem, Efézusi levél 6. részében elolvashatjátok, kikkel van nekünk a tusakodásunk. Tehát nem test és vér ellen, hanem a sátán ugye levettetett, ha jók az emlékeim, akkor a Lukács 10-ben vagyon írva, hogy most van-e világ kárhoztatása, levettetett a sátán. Tehát kivettetett a mennyből, aki mit csinált? Éjjel-nappal vádolta a szenteket Isten előtt. Ma pedig Istent vádolja előtted, meg téged is vádol a sátán a vádló. Többen jöttök ide, hogy jöntök hozzám, hogy ezt tettem, meg azt tettem, és most nem vagyok igaz, mert Isten elvetett engem. Ez az ördögnek a szemenszedett hazugsága. De azért, mert egy-két dolgot eltévesztettél, azért Isten nem dob téged a pokolba, mindegy, hogy hol prédikálták ezt neked, hol tanították ezt neked, de ez hála a jó Istennek nem így van, hiszen akkor Jézus egyedül lenne a mennyben. Jézus pedig nem azért váltott meg bennünket, hogy a mennybe egyedül legyen. Jó, tehát mindannyian, ugye ez a megigazultság kérdése, minden embernek, minden hívőnek meg kell szerezni az üdvbizonyosságát. És én úgy látom, hogy az embereket, a hívőket leginkább ebben akarják elbizonytalanítani, hogy ne legyél biztos abban, hogy üdvösséged van, és úgy gondolják, hogy ettől az emberek majd meg fognak változni. Minket nem a félelem fog megváltoztatni. A pokoltól való félelem az nem fogja megváltoztatni az embereket, hanem pontosan, hogy Isten szeretete változtat meg bennünket, amikor elfogadjuk Isten kegyelmét, ami azt jelenti, hogy nem a mi érdemünk az üdvösség, nem a mi érdemünk, amikor fölismerjük azt, hogy érdemtelenül Isten az ő szeretetéből adja nekünk a kegyelmet. És igen, erre válaszolni kell, el kell fogadni Isten kegyelmét. Büszke ember az, aki nem tud elfogadni. Büszke ember, nekem aztán ne adjon senki csak úgy valamit, majd én megdolgozok érte. Ez a munkamánia. Ez ott van a keresztényeknél is, igen, én mindenért meg akarok dolgozni, én mindenért meg akarok felelni, de nem tudsz megfelelni. Elolvasod a Jakab levelet, akkor mondják, hogy sokan azt hiszik, hogy csak az a bűn, amit megtettél. De van olyan bűn is, amit ad is bűn, hogy nem tetted meg. Mit mond Jakab levél? Ha tudna valaki jót cselekedni és nem teszi, a bűne az annak. Na most nem lehet betartani a törvényt, nem lehet megtartani a törvényt, a zsidók sem tudták megtartani, nagyon igyekeztek, nagyon ott voltak néha, hogy na, mi most aztán nagyon-nagyon szuperok vagyunk, ott a gazdag ifjúnak az esetét láthatjátok, amikor azt mondja, hogy na most már aztán én már mindezt megtartom. De azért Jézus rámutatott egy hibájára. De van még egy kis fogyatékosságot. Még mindig a te szíved központjában nem Isten van, hanem a vagyonod. És rámutatott arra a pontra, ahol elbukott. És hidd el, hogy a legszentebb, olyan ember, aki a legszentebbnek képzeli magát, van egy olyan pont, amire Jézus rá tud mutatni, hogy itt még hiba van benned. Egy tökéletes van, és őt úgy hívják, hogy az Úr Jézus, és mi ő benne vagyunk tökéletesek. Ő tett bennünket tökéletessé. És azért, mert szeret bennünket. És úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk. És annyira szeret bennünket, hogy nem akar meghagyni bennünket olyanoknak, amilyenek vagyunk, hanem szeretne bennünket továbbvinni. Szeretne bennünket fölépíteni. Szeretném, ugye, mikor beszélünk arra, hogy megszentelődés, akkor az nem azt jelenti, hogy szentebbé tegyük magunkat, mert szentek vagyunk. Hol vagyunk szentek? A szellemünkben. Tökéletesek vagyunk. Olyanok vagyunk, mint Krisztus. De ennek a krisztusi természetnek ki kell, hogy ábrázolódjon az életünkben is, Na és ezen van nagyon-nagyon sok tennivalónk, a Róma 12.1.2-t, hogyha elolvassuk, ott látjuk, hogy az elménket meg kell újítani, először is oda kell szánni magunkat Istennek, és meg kell újítani a gondolkodásmódunkat. És Isten fog elváltoztatni az ő szelleme által bennünket, mert Isten szelleme bennünk lakik. Isten szelleme nélkül egyébként látom, hogy embereket akarnak megváltoztatni törvényekkel, szabályokkal, ezt teszi a világ is, nem? Nem ezt teszi? Tehát különféle erkölcsi tanításokat, még a Bibliából származik a legtöbb része. De önmagában véve meg tudta változtatni ez a világot? Nézzétek meg, hogy nem tudta megváltoztatni a világot, hogy majd jobbak leszünk. 1700-as években francia felvilágosodás pontosan erről volt, hogy majd eljön az észnek a korszaka, és az emberi ész és az emberi értelem majd mindent meg fog változtatni, és mikor már nagyon okosak vagyunk, akkor majd minden a világon jó lesz. Aztán mit csinált az emberi értelem? Látjuk a végeredményt. Egyik kézzel épít, a másikkal rombol. Tehát körülbelül ez a, ugyanilyen az észvallás is. Már bocsánat, hogy én így nevezem, amikor a saját testi erőlködésünkből akarunk megváltoztatni embereket. Nem tudlak megváltoztatni téged, te se engem. Egy valaki tud megváltoztatni Isten szellemen. És nyilván ebben megvan a szabad választásod, és Isten szelleme által tudunk felépülni. Ezért mondta Jézus a tanítványoknak, hogy na most én föltámadtam, most elmegyek, itt csücsül és Jeruzsálembe. Addig, amíg a Szent Szellem el nem jön, mert vesztek erőt. Isten szellemének az ereje képes arra, hogy embereket megváltoztasson helyzeteket, megváltoztasson, és bennünket is megváltoztasson, és mindannyiunkat. És nincs más. Tehát, na, végül is van egy ellenségünk, de azt mondja a 11-es vers, hogy és ők legyőzték a bárány véréért, az ő bizonyságtételük beszédéért, és az életüket nem kimélték, mint halálig. Szóval annak okáért örüljetek egek, akik lakoztak abban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal, teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Kevés ideje van. Tehát tudja a sátán, hogy mi az ő vége, és az őt követőknek is pontosan ugyanaz a vége, ami a sátáni. Tehát levettetett. Van egy ellenségünk, és ezért mondja Péter, a ti ellenségetek az ördög. Nem Isten a mi ellenségünk, hanem a sátán a mi ellenségünk. Jó. A Jelenések 12-17-ben olvassuk, hogy mivel hogy nem tudta elpusztítani magát a magot, magát a fiú magzatot, éppen ezért megharagúvért azért a sárkány, 12-17, az asszonyra és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, Isten parancsolatainak a megőrzőjével, akinél vala a Jézus Krisztus bizonyság tétele és áll a tengernek fövényére. Jó, a tenger az a népeket jelenti, és itt látjuk, hogy üldözi a Krisztus hitéből valókat, tehát a keresztényeket. Jó, és ez mindig így lesz. Jézus megváltott bennünket a szellemi haláltól, a betegségtől, a szegénységtől, de nem váltott meg minket az üldözéstől. Jó, ez végig ott van, és mindezt a gonosz teszi. De ő legyőzte a gonoszt, és a gonosz a talpunk alatt van, és nekünk ebben a győzelemben oda kell állni. Oda kell állni, és a mi dolgunk az, hogy a gonoszt azt a talpunk alatt tartsuk. Ez a mi dolgunk. Hányan mondták, hogy most megtámadott az ördög? Jó, hát az ördögnek ez a dolga, hogy megtámadjon. Te mit tettél? Föltett kezekkel, jó, rendben van. Teheted ezt? Hát én nem tettek semmit. Én egy áldozat vagyok. Te nem áldozat vagy, te győztes vagy. Tehát nem egy, ez az áldozat mentalitás, ezt ki kell verni a fejünkből, ez a keresztény mentalitás sok egyike, hogy áldozat. Nem vagy te áldozat, te győztes vagy Krisztusban. Az áldozat fönt volt a kereszten, és az egy örök engesztelő áldozat volt. Úgyhogy neked már nem kell meghalni a világért, ezt már megtette Jézus. Nekünk viszont élni kell azzal a hatalommal, amit megszerzett nekünk. Nagyon nem szeretnek erről hallani megint keresztények. Hát minden hatalom csak Istené, meg minden hatalom Jézus. Ez így igaz. De Jézus nekünk adta a hatalmát. Azt mondja, hogy menjetek, és ti tegyetek tanítványokká. Ti csináljatok. Nekem adatot minden hatalom, de ti menjetek, és ti végezzétek a munkát a Krisztus hatalmával. A sátán le van győzve. Aztán nézzük a 13. fejezetnek a szereplőit. Ugye ott látjuk, hogy feljő a fenevad, két fenevadat is látunk. Látjuk egyszer az antikrisztust, és látjuk a hamis prófétát. Úgyhogy lassan összeáll az antihármasság, tehát hogyha itt nézzük az igében, az egyik az az ördög, aki Istent játszik, aki szeretne ugye Isten lenni. Aztán látjuk az antikrisztust, ugye azt látjuk itt, hogy megsebesült, halálos sebet kapott, de föltámadt. Tehát itt Jézus utánzásáról van szó, és ezért az emberek elkezdték őt imádni, mint hamis messiást. Kit utánoz? Jézust utánozza. És utána pedig a Szent Szellem helyett ott látjuk a hamis vallást, ott látjuk a hamis prófétát, ez a 13. fejezetben, amikor beszélünk az antikrisztusról, ezek mind ez az antihármasság. Ugyanúgy Istent utánozzák. Mi történik itt? Imádják a sárkányt, ezt a múltkor már elmondtam, imádják a fenevadat, mert hát kicsoda hadakozhat ezzel. A sátán az úgy tesz, mint ordító oroszlán, Péter is írja az igéjében. Nem ő az oroszlán, ő csak úgy tesz, mint az oroszlán, mert Juda oroszlánja őt már legyőzte. Tehát nem, adatik néki, hogy nagy dolgokat cselekedjék, 42 hónapig. Az ördögnek tényleg világra szóló, az antikrisztusnak világra szóló hatalma lesz, az erejét a sátántól veszi. Tehát a sátán támogatásával történik mindez. Ez a Dániel könyvében már olvastuk a Dániel ugye, utolsó hetét, a második fél évben az antikrisztus világuralomra tesz szert. Előtte lesz egy 7 éves békeszerződés, valószínű föl fog épülni a jeruzsálemi templom, hiszen visszaállítja az istentiszteleteket, az első 3,5 évbe hagyja az ördög, hogy amíg a választott nép elhiszi, hogy tényleg ő az a messiás, akit várt, addig hát kedvez a népnek. Hadd mondjam, hogy ebben az időben már keresztények nem lesznek, mert a templom köré, a jeruzsálemi templom köré az Ószövetség épül. Tehát az Ószövetségnek a része, hiszen az Ószövetségben a templom az a bűnrendezés helye. A keresztények bűnrendezésének helye a mennyei szentek szentje volt, ahol Jézus rendezte a fizette ki a mi számlánkat, és ő hintette a vérét az engesztelés székére, örök engesztelő áldozatul. Tehát semmi köze itt már a keresztényeknek. Tehát akik arról beszélnek, hogy a keresztények itt lesznek a nagy megpróbáltatásban, nem látok rá olyan igei érveket. Persze bele lehet magyarázni dolgokat, hogy ez így lenne. Különösen amiatt sem, hogy a Jelenések 4-től sehol nem látunk keresztényeket. Látunk olyanokat, akik hívőkké lettek, de azokból lettek hívők, akik itt maradtak, tehát ez lehet zsidókból, sőt lehet pogányokból is, akik keresztényé váltak, akik hívévé váltak, akik krisztusivá váltak, tehát az üdvösség lehetősége az végig meg lesz a nagy megpróbáltatás ideje alatt is. De majd mindjárt látjuk a 14. részben, nem akarok előre szaladni. Isten pontosan azért választotta ki a 144 ezret, azt már ott a 7. részben is olvassuk, hogy hirdessék az evangéliumot. Ahhoz, hogy üdvösségek legyenek, ahhoz, hogy krisztusivá váljanak emberek, hogy megszabaduljanak emberek, ahhoz hirdetni kell az örömhírt, hirdetni kell a jó hírt. És ez örökkön örökké így volt, és így van, és így is lesz. Feladatunk, és ez az egyetemes elhívás. Hogy ezt tegyed, ahhoz nem kell pásztornak lenned, nem kell valamilyen szolgálónak lenni, nem kell, hogy mit tudom, milyen hatalmas keneted legyen, meg mekkora világhírű szolgáló legyél. Ez az egyetemes elhívás. Hogyha megnézel a korintusi levélnek az elejét, ott is Pál apostol beszél elhívott szentekről. A római levélben is elhívott szentekről. Nem, és az evangélium hirdetése az mindegyikünknek a közös felelőssége, mert te itt a földön Isten országát képviseled. Te Krisztusnak vagy egy katonája, Krisztus testének vagy a tagja, és vagy a része, és ugyanúgy felelősek vagyunk mindannyian, hogy hirdessük az evangéliumot. Ki kell maga módján? Az nem egy szószéket jelent, nem egy pulpitust jelenthet, hanem lehet, hogy a munkahelyeden te vagy az egyetlen személy, aki által megismerhetik a Krisztust. De ha te vagy az, aki mindig elkésel a munkahelyedről, vagy éppen hazaviszed a géppapírt, akkor valószínű nem te leszel a példaképe, és akkor lehet, hogy egy rossz képük lesz Krisztusról. Tehát nem tudom, hogy értitek-e, hogy miről beszélek. Ezt többen mosolyogtok. Jó? Tehát nyilván, hogy meg kell, hogy nyilvánjunk, és jó bizonyság kell, hogy legyünk a világ fele. Nem vagyunk tökéletesek, egyikünk sem az, de mégis egy jó bizonyság kell, hogy legyünk a világnak, tehát Krisztus bizonyságtevőinek kell lennünk. Ha hangoztatod magadról, hogy te hívő vagy, meg keresztény vagy, hidd el, hogy a cselekedeteid hangosabbak, mint a szabad. Neked is, nekem is. Mondhatjuk ezt, azt, amazt, de az emberek látják a cselekedeteidet. Mit mond, ha jól tudom, az 5.48-ban van a Mátéban, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És ott is nem akarok odalapozni, hogy ugye úgy fénylik a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez is a Máté 5-ben van. Jó, ez a hegyi beszédnek a része. Tehát nagyon-nagyon nagy felelősségünk van mindannyiunknak. Jó, tehát a következő, mi fog történni? Ugye hatalmat kap, és le fogja győzni a szenteket, azt mondja az írás a 7. részbe, 13.7-be, hogy a szentek adatik néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, őket legyőzze, adatik néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Többen azt mondják, hogy az Antikrisztusnak csak részleges lesz a hatalma itt az Európa Unión belül. Nem, lesz egy globális hatalma. Valószínű, ott fogja kezdeni, onnan fog eljönni. Írtak, egyik testvérünk írta, hogy valószínű Németországból fog eljönni. Nem tudjuk, honnan fog eljönni. Eljöhet bárhonnan, az Európai Unióból. Egy dolog, ami biztosnak látszik, hogy zsidónak kell lennie, vagy annak fogja kiadni magát. Tehát lehet álzsidó is, de biztos, hogy egy olyan személynek kell lenni, akit a zsidók elfogadnak. Nyilván nem fognak elfogadni egy, mondjuk egy arab nemzetiségűt messiásnak. Tehát gondolom én. De biztos, hogy valaki olyan, tehát a megtévesztéssel, csalással fog hatalomra jutni, és úgy fog eljönni, mint messiás, mint jótevő. Jót akar ő tenni, csak nem a zsidó népnek, nem Isten népének, hanem saját magának, tehát nyilván erről van szó. Azt mondja, annak okáért imádják ők a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, amelyek a bárányi, aki megöletette világ alapítása óta. Kik fogják imádni? A földnek minden népe, minden nemzetsége. Nyilván nem a szentek fogják imádni. Jó. És akkor utána látjuk itt a 11-es versben a hamis prófétát, aki eljön. És nézzétek meg, hogy mit tesz a hamis próféta. Nagy jeleket, nagy csodákat fog tenni. És el fogja hitetni azt, hogy az Antikrisztus az a messiás, akit vártak. Elő fog jönni a hamis vallás. Na most a hamis vallásnak az eredete nyilván már régóta jelen van. Nem egy új dolog. Valaki írta, hogy mit tudom én, a sátánizmus az a Talmudból jött elő. Nem hiszem, hogy a Talmudból jönne elő a sátánizmus. Nyilván a zsidók elutasították a Krisztus, mint messiást, nem minden zsidó. És ezt is hadd tegyem hozzá, hiszen ha megnézzük, az első keresztények mind zsidók voltak. Mária egy zsidó asszony volt. Péter zsidó volt, az evangéliumok írói, Lukácsot kivéve, mind zsidók voltak. Jézus első tanítványai mind zsidók voltak. Tehát nagyon sokan ismerték föl a zsidók közül az ő messiásukat. És az antiszemitizmus, ami jelen van, amikor valaki a származása miatt megítél bárkit, az egy ördögi sátáni dolog. Csak azért, mert valaki zsidónak született, vagy mit tudom, etnikumokra szokták, mit tudom én, cigányokra, arabokra, mit tudom én, valamikor a svábok voltak, van, amikor a... lehetne sorolni, tehát a történelemben. Ez az antiszemitizmus, mikor valakit a származása miatt elítélnek. Senki nem választotta meg, hogy hova született. Isten küldte, ahova küldte, és céllal küldte. És az antiszemitizmus, ami jelen van, hogy ha valami baj van, hát akkor a zsidók az okai. Ez egy nagyon ostoba gondolkodás. Látjuk a világtörténelmet, hova vezetett ezt. Tudjuk, hogy emögött megint kiáll a sátán áll mögötte. És igenis, világosan írja a Biblia, hogy a zsidók maradéka üdvözül. Na most ugye, minden zsidó üdvözül? Bocsánat, az üdvösség az nem származási alapon van, tehát az utolsó egy hétben azok, akik fölismerik a messiásukat, és elfogadják a messiásukat, és írja az írás, hogy a maradék tartatik meg. De igenis, hogy Isten nem vetette el a zsidó népet. És vannak ilyen ostoba tanítások, hogy igen, hát most a zsidókat Isten elvetette, most már a zsidók helyett ott vannak a keresztények, és most már Isten fütyül a zsidó népre. Nem, nem, nem. Isten hűszövetséges, Isten örökszövetséges, és olvasd el a római levélnek a 16. részét, Pál apostol, aki zsidó volt, aki körül volt metélve, aki farizeus volt, és azt mondja, most akkor elvetette Isten az ő népét, azt mondja, távol legyen. Igen, és meg fognak tartatni. Ő a megtartó, és semmi helye és semmi keresni valója az antiszemitizmusnak. És nyilván a sátán az jelen van a kezdetettől fogva azért, hogy elhitesse a föld kerekséget. És nagyon sokszor elhitette a zsidókat is. Bálványimádásba keveredtek. És ez is már sokkal-sokkal régebbi, mint a Talmud. A Talmudot, a Misnát és a Gemarát Krisztus után 500-ba zárták le. Előtte is jelen volt már a sátánizmus, előtte is jelen volt sok minden. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az innen származik. A sátán az egy szellemi lény, az egy hitető, és az ateista, hitetlen világ az ugyanúgy táptalaja ennek, mint bármilyen más zsidó, vagy akár keresztény tanítás. Jó, tehát ne fonyunk ott, vissza kell tenni. A másik, amit valaki beírt és nehezményezett, hogy a keresztények nem tudják megvédeni a hitüket. Van ebben némi igazság. Tehát felkészültnek kell lennünk. Tehát Isten, akiket elhívott, azokat föl is készítette. Pál apostolt is fölkészítette, nagyon jól ismerte az írásokat. Nyilván több nyelvet beszélt, tehát abban a korban, amikor Pál volt, akkor nyilván a görög kultúra volt mérvadó, függetlenül attól, hogy a rómaiak voltak hatalmon, hiszen előtte 333-tól 63-ig a görög kultúra volt. A római kultúra nem volt olyan nagyon-nagyon erős, és éppen ezért ugye elgörögösödött minden, és mindenki beszélt görögül, mert beszéltek görögül, és görög nyelven íródott. És ott vannak az írások, tehát azért nagyon fontos az, hogy az ember utána nézzen dolgoknak. Nyilván nem tudunk mindent, de vannak olyan írásos források, igenis, hogy meg tudjuk védeni a hitünket, mert már 1210-ből Krisztus előttről a Merpat Stélén, ez egy síremlék, feliraton ott van Izraelnek a neve. 1250-re teszik a honfoglalást, 1290-ben második Ramszesz alatt jött ki az egyiptomi fogságból Izrael népe. És igenis, ott van a nevük. Vannak írásos bizonyítékok, vannak tények, amiket nem lehet letagadni, és hát majd ezeket is igyekszünk megismerni, ahogy csak lehet, vagy egy-két dolgot, hogy igenis, sokkal több bizonyítékunk van a Krisztus születése, és az egész az Ószövetség és az Újszövetséggel kapcsolatban, mint némely világi elmélet. Lásd darwinizmus. Jó, senki nem látott világot keletkezni. És ezt tanítják ma az embereknek. Negyede bizonyíték, egy századnyi bizonyítéka nincs annak, mint amiket mi hirdetünk, amiket mi tanítunk. De hát az emberek, akik szeretik a hazugságot, azok a hazugságot fogják elhinni. A mi dolgunk nem az, hogy meggyőzzük az embereket. Tehát mi nem tudjuk meggyőzni. Jézus nem erre hívott el minket, hogy győzködjétek az embereket. Aki nem akar hinni, azt úgysem fogod meggyőzni. Valaki mondta, hogy egy lovat sem tudsz megitatni, ha nem akar inni. Tehát ugyanez a helyzet. Tehát mi nem azért vagyunk, hogy vitatkozzunk a világgal, hanem azért, hogy azt mondja az írás, hogy nem kell az Úr szolgáinak torzsalkodnia, hanem azért, hogy hirdessük a Krisztust. És majd Isten szelleme bizonyságot tesz, az ige föl van kenve. Én nem tudom meggyőzni az embereket, hogy Jézus él. Én nem voltam ott. Viszont voltak ott emberek, akik ezt leírták, akik ezt látták, és voltak emberek, akik találkoztak a feltámadt Krisztussal. És erről írásos bizonyítékok vannak a Biblián kívül is. Rengeteg történelmi leírás van. És ezek mind nyomon és tetten érhetők. Na, egy kicsit elkanyarodtam, de menjünk tovább. Tehát azért végül is ez is valahol hozzátartozik. Mert a hamis próféta mégiscsak elhiteti az embereket. És egyszerűen leveszi és elviszi az emberek figyelmét. Ez mindig is az ördögnek egy törekvése volt, ez a közös vallás. Most az ökonomizmus, ami van a keresztények között, tehát gyakorlatilag rendben van ez, hiszen mindannyian egy testnek vagyunk a tagjai, és mindannyian Krisztusban egyek vagyunk, most független attól, hogy ki melyik gyülekezetbe jár, ki hol van, de az a fajta ökonómia, amikor össze akarják mosni mondjuk a... Nem akarok egyetlen vallást sem megnevezni, de mégiscsak kénytelen leszek. Tehát nem lehet összemosni a hinduizmust a kereszténységgel. Nem lehet semmilyen olyan közös pontot találni, ami megáll Isten igéinek a fényében, vagy éppen az iszlámmal, ha bár ott még vannak közös pontok is. Jézust elfogadják prófétának. De az írását nem fogadják el. És nem fogadják el az istenségét. Nem fogadják el a... úgy nevezik, hogy Szent Háromság, bár nincs leírva a Bibliába, de mindezek a dolgok. A sátánnak mindig is terve és célja volt, már amikor a kereszténységet elfogadták hivatalosan, ugye 313-ban történt ez meg, az első nagy Konstantin alatt, addig üldözték a keresztényeket, és miután azt mondják, hogy megtért első keresztény császár volt a nagy Konstantin, ez ne tévesszen meg senkit, nem annyira a krisztusi hitéről volt, rá lehet, hogy az anyja hívő volt, de a lényeg az, hogy ő egy politikus volt, és ő egy császár volt, ő neki egyetlen egy dolga volt, hogy a hatalmát megerősítse és megszilárdítsa és rendet teremtsen az országba, mert 313-ra már olyan meghatározó erővé vált a kereszténység, hogy egyszer nem tudtak vele mit csinálni. Úgy volt, ahogy írtották őket, bedobták az oroszlánok barlangjába, őket lefejezték őket, keresztre feszítették, mindent csináltak velük, ezek meg csak szaporodtak. Folyamatosan szaporodtak. És a Krisztusba vetett hitük miatt, és hát úgy gondolta, hát legyőzni nem tudjuk őket, akkor vegyük be a csapatba, vegyük magunk mellé. És gyakorlatilag ott kezdődött meg a kereszténység hanyatlása, mert rengeteg vallás volt jelen akkor is. És mi volt a célja már Konstantinnak? Az, hogy egyesítse ezeket a vallásokat. Tehát nem új dolog, amit a sátán csinálni fog, azt már mind előadták több száz, több ezer évvel ezelőtt. És bizony a sátán meg fogja téveszteni őket. Hát az is Istentől van, azt is Isten teremtette, az is Isten gyermeke. De ezekkel tisztában lenni az igével, hogy ha nem járunk Isten világosságába, akkor az ördög be fog csapni bennünket, és a világot pontosan ezért tudja becsapni. És fontos... No, tehát miket fog tenni a hamis proféta? Marketingezni fog az Antikrisztusnak, és elhiteti, hogy ő a messiás. És a végén előbb-utóbb ki fogja mutatni a fogafehérjét, mert meg fogja pecsételni az embereket. Na, itt jön az Antikrisztusnak a pecsétje, és itt fogja megpecsételni az embereket, hogy senki nem vehet, nem adhat el, ha csak nincs rajta az Antikrisztus pecsétje. Totális, 100%-os behódolás vagy a halál. Itt minden ember keresztút elé lesz állítva, úgymond. Itt már nem lehet eljátszani az álkeresztényt, vagy most vagy hiszel, és akkor ugye meghal, ez a nagy nyomorúság időszak alatt van, főleg a ugye három és fél év alatt, vagy pedig fölveszi az Antikrisztusnak a bélyegét, és fölveszi az Antikrisztusnak a jelét. A jobb kezükre és a homlokukra tegyék. Itt is mit csinál a hamis proféta? Hát Isten utánozza, mert a hetedik részben már olvastuk, hogy Isten elpecsételte a 144 ezret a homlokukon. Megjelölte őket. Mi is el vagyunk pecsételve mindannyian, Isten szelleme által. És amikor újjászülettünk, akkor a szellemünk az örökre el van pecsételve. Nem fér hozzá sem a bűn, sem az ördög. Ezt meg kell érteni, hogy a szellemedben tökéletes vagy. És egyetlen bűnben sincs benne a Szent Szellem, vagyis a szellemed, az igazi valód, hanem az mind a lélek szintjén van. Ez ezért egyik legalapabb tanítása a kereszténységnek, a szellem, lélek, test. És akik ezt visszautasítják, nem értik, látom, össze vannak zavarva. Nagyon komoly tudású, nagyon komoly műveltségű emberek összezavartak, mert nem tudja, hogy melyik részünk üdvözült és melyik nem. A lelkünk az nem üdvözült, az az értelem, érzelem, akarat. Ez a lélek. Pszichének írja. A szellemünk az pedig az igazi valónk, aki egyé lett Isten szellemével. Tehát én hol vagyok én Krisztusi, leges legbelül tökéletes mindenki, aki ebben a teremben ül. És mindenki, aki nem ül ebben a teremben, de Krisztus benne van. Az mind tökéletes. És innentől jön a mi részünk, az elme, az érzelem és az akarat. Ugye az akarat az oda szánásunk, az érzelem és az értelem. Van érzelmünk. És van, aki az érzése alapján akar eligazodni Isten igébe, hogy ő mit érez, meg mit tanítottak, meg nem az érzéseinkre, meg a tapasztalatainkra nem építünk teológiát. És ez egy nagyon fontos dolog, hanem az igére kell, hogy épüljön. És nagyon sokan jöttök olyannal, hogy én ezt érzem, mert úgy érzem, hogy Isten nem szeret. Jó, akkor egy kicsit vonatkoztass el az érzéseidtől, és nézd meg, hogy mit tett Jézus, olvasd el a Bibliát, és akkor pontosan látni fogod, hogy ki vagy Krisztusban, mert az a tükör. Úgy, ahogy nem látod az arcodat sem, ki az, aki látja a saját arcát? Senki, igaz? Hol tudod megnézni? Hát a tükörbe, így van, és hogy milyen vagy a szellemedben, azt mi mutatja meg? A tükör. Mégpedig a Biblia, az a tükör, ahol meglátjuk magunkat, hogy kik vagyunk mi a szellemünkben, kik vagyunk mi Krisztusban, kik vagyunk mi ő benne. És igen, igen komoly és igen erős keresztény krisztusi identitásodnak kell, hogy legyen. Ha ez nincs meg, akkor az ördög le fog pöckölni a lábadról, és le fog venni, és be fog csapni, és át fog verni. Jó. Tehát el fogja pecsételni az embereket. 14-es fejezet, egy kicsit megy az idő, de haladunk, köszönjük az Úrnak. Jó, tehát az Antikrisztus át fog verni bennünket. Második Tesszalonikai levelet azért hadd olvassam föl. Itt beszél a 10 szarvról, mindjárt a 13. részről, 7 feje, 10 szarva, 10 szarván 10 korona. Na most ez is egy nagyon érdekes dolog, valaki elküldte, összeadta, hogy ez pontosan 27. Huhu. Az Európai Uniónak pont 27 tagállama van. De most erre sem építünk teológiát. Jó, tényleg nem tudom, hogy éppen ez véletlen egybeesés, vagy nem véletlen egybeesés. A Biblia nem írja. Ha összeadod a 13. vers első részét, ezt egy fiatal ember írta nekem, aki nagyon komolyan foglalkozik a utolsó időkkel, de erre megint nem építünk teológiát, hogy ez pontosan az Európai Unió lesz. Jó, ez csak egy kis kitérő volt. Jó, tehát Tesszalonikai levélnél tartunk. 2:9. Akinek eljövetele a sátán ereje által van a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel, csodáival. Tehát pontosan tudjuk, hogy ki az ördög, hazug. Jeleket tesz? Csodákat tesz? Hallottam egy ige hirdetőt prédikálni, és azt mondja, na látjátok, a jelek meg a csodák, meg a nagy csoda gyógyítók, meg a csoda gyógyítások mennek utána. Csak azért, mert valaki helytelenül használja és hazugságra használja Isten igéjét, csak azért nem dobjuk ki Isten igéjének az igazságát. Tehát erre sem építünk egy másfajta teológiát. Hiszen maga Jézus is gyógyított, és ezért vannak gyülekezetek, onnan kidobták a jeleket meg a csodákat, csak azért, mert majd az Antikrisztus is csodákat és jeleket fog tenni. Hányszor írták már oda valamilyen hirdetésünk alá, amit nyilvánosan meghirdettünk, hogy hú, hát ez az ördögtől van, mert az ördög tesz jeleket és csodákat. Nagyobb hited van abban az ördög jeleibe és a csodáiban, nagyobb hited van abban, hogy ördög csodákat és jeleket tud tenni, mint abban, hogy Isten ezt meg tudja tenni. Aki az egész világot teremtette. Hát valahol nagyon téves és nagyon hibás a teológia, függetlenül attól, hogy az ördög az egy hamisító. Jó? Tehát csak azért nem veszel föl farmer nadrágot, mert vannak hamisítványok is. Hát persze, hogy vannak. Hol lehet hamisítvány? Hát ott, ahol van egy eredeti, nem? Ha nincs egy eredeti, akkor nem tudsz hamisítani. És az ördög pontosan ugyanilyen. És ezért nem kell kidobni a jeleket meg a csodákat a gyülekezetből, csak azért, mert majd az ördög is jeleket meg csodákat fog tenni. Hát teszi, hát ott van, nézzétek meg a fáraóhoz, mikor odament Mózes a botjával. Hát Isten adott neki egy botot, és azt mondja, most hogy fogja elhinni a fáraó, hogy engem te küldtél? Bárki mondhatja. Azt mondja, itt van jelek és csodák által. Jézus hogyan erősítette meg az igét? Jelekkel és csodák által. Isten igéjét jelek és csodák követik. Pontosan a jelek és a csodák, azok rávilágítanak Isten igéjére, rávilágítanak Isten igéjének az igazságára. Meg a jelek és a csodák, azok jöhetnek az ördögtől is. És ezért mondom mindig, pásztorok, nagyon sokszor elmondtam szolgáló társaimnak, hogy nem lehet a szellemi ajándékokra építeni valakinek a szolgálatát, hanem csak az igére. Az igére. A jelek és a csodák meg kell vizsgálni. A proféciákat is meg kell vizsgálni. Az a proféta, aki nem hagyja megvizsgálni a proféciáját, az inkább ne szólaljon meg. Miért? Mert igen, meg kell ítélni még a proféciákat is. Csak azért, mert valaki hamisan profétált, azért nem kell kidobni a profétálást a gyülekezetekből, igaz? Hogy mennyi szélsőség van, hogy emberek mennyire elferdítik a dolgokat, és egy-egy tapasztalatukra teológiát építenek. Persze, ahol jelen van az igazságot, mindig jelen lesz a hazugság is. A hazugság az nem valamelyik emberrel kezdődött, hanem a hazugság az kivel kezdődött? Hát az ördöggel, a sátánnal, nem? Tehát a hazugság az sokkal régebbi, mint bármelyik egyház, gyülekezet, vagy etnikum, vagy bárki. Az ördög az kezdettől fogva hazug volt, és erre épített. És ez nem fog megváltozni. És csak azért nem dobjuk ki az igazságot, mert jelekkel, na hogy jutunk ennek a Tesszalonikai levélnek a végére. Tehát azt mondja, hogy a gonoszságnak minden családsága azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Első, újjá kell születni. Ha valaki nem születik újjá, nincsen benne Isten szelleme, akkor ott van a lepel előtte, második korintuszi levélben írva vagyon, hogy a lepel az akkor hullik le, ugye tehát írja, hogy a Mózes a törvény követői előtt, személy előtt ott van a lepel, ugye ez a lepel akkor hullik le, amikor megtér az Úrhoz. Tehát amikor újjá születik, addig egy világi gondolkodás van, mert Isten szelleme az, aki bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, még arról is, hogy Isten fiai vagyunk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát Isten szelleme nélkül minden csak egy hústesti erőlködés. És nem lehet kidobni a Szent Szellemet, és nem lehet kicserélni a tudományra. Ezt már előadták a patriárchák korában is, amikor ki akarták cserélni Isten szellemének a mozdulását a tudásra. Csak a nyers tudásra. De viszont fordítva sem működik. Tehát együtt kell működnie, és egységben kell lenni, harmóniában kell lenni mind ennek. Az igének és Isten szellemének. Nem lehet elszellemesteni mindent. Lehet, hogy óriási szellemi ajándékod van a zongorázásra, és lehet tényleg ott odaadta Isten a tehetséget, de ha nem veszel egy órát se, hát én nem szeretnék ott ülni a közönség soraiba. Jó? Tehát ugyanez a helyzet velünk is. Isten adott ajándékokat, adott képességeket, adott tehetségeket, de föl kell, hogy nőjél benne, igaz? Isten szelleme benned van, igaz? De mégis el kell menned kereszt tanfolyamra, mert ha nem tudod, hogy melyik az elsőbség adástábla, meg a stop tábla, akkor valószínű, hogy páran belehalnak a te autóvezetésedbe. Hogyha nem tanulod meg, lehet, hogy a tehetség ott van, lehet, hogy a talentum, az ajándék ott van, de ezeket ki kell fejleszteni. És ez egy ostoba dolog, mikor azt hiszi, egy keresztény nem kell fejleszteni magát, és nem kell tanulnia, és nem kell megismerni az igét. Most nem bántani szeretnék senkit, én most magamnak prédikálok. Tehát ezért tanuljuk, ezért tanulmányozzuk, ezért nézzük az igét. És van egy segítőtársunk, aki nincs a világnak. Az Isten szelleme. És el kell jutnunk oda, hogy igen, a világ is akarja azt, ami nekünk megvan. Akarja azt a békességet, akarja azt a nyugalmat, akarja azt az életet, hogy vonzó legyen az élet az ő számára is. Mikor együtt aggódsz a világgal, együtt, akkor mennyivel vagyunk különbek, mint a világ. Tehát át kell, hogy, és Isten át akar minket formálni. És neked is, nekem is, mindannyiunknak jó anyagnak, jó agyagnak kell lenni, hogy ezt megtegyük. És taníthatónak kell, hogy legyünk mindannyian. Az az ember, aki eljutott oda, hogy ő már minden tud, és ő tökéletes, ott van vége, ott elbukott. Mert ez egy kevésség. És a bukás előtt kevésség és felfúvalkozottság áll. Azt látom, minél többet tanulok, annál inkább úgy érzem, hogy milyen keveset tudok. Nem tudom, te hogy vagy vezel, de még mennyi mindent nem tudok. És jó, és nem attól leszel te jó, hogy mindent tudsz, mert senki nem tud mindegy. Mindegy, hogy elődoktor, hátuldoktor, ő sem tud mindent. Jó, tehát viszont tanulunk, és épülünk, és növekedünk az Úrban, és Isten épít bennünket. Hogy be tudjuk tölteni azt a helyet, ahova ő tett bennünket. És nagyon szeretem a Kolosszé levelet, azt mondja, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Ez a mi helyünk, hogy világítsunk. Hogy világítsunk. Még egy kicsit bírjátok még? Jó, oké. Akkor köszönöm szépen. Tehát, utána itt látjuk a 14-es fejezetben, 14-es versben, hogy szintén előjön a 144 ezer, azt mondja, állnak a Sionon. A Sion az lehet a fizikai gyülekezet, de lehet a mennyei Jeruzsálem is, de én inkább úgy látom, hogy itt a mennyben van az a 144 ezer, már valószínű ők az első zsengék, akik fölismerték akiket Isten pecsételt el, és az ő ige hirdetésükre nagyon-nagyon sokan válnak hívővé. Tehát ők felkentek, azt mondja, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat. Itt nem feltétlenül arról van szó, hogy lehetnek ők házasok is, hanem az, hogy nem bálványokkal és egyéb más hamis vallással nem fertőztették meg magukat. Van egy ilyen értelmezése is. És ők ott vannak, és ott állnak az Úr előtt. És az ő szájukban nem találtatott árnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Utána jön három angyal. Az első angyal, utána jön az a rész, hogy angyalok fogják hirdetni az evangéliumot. Ez különösen érdekes, főleg, hogy az írás mondja, hogy az angyalok is vágynak betekinteni Isten igéjébe, és vágynak betekinteni az evangéliumba. Itt Isten angyalokra bízza az evangéliumot. Nem tudom, melyik keresztény akar itt evangéliumot hirdetni a nagy nyomorúság alatt, de ha Istennek már angyalokat kell küldeni evangéliumot hirdetni, akkor valószínű, hogy itt egy egyszerűen a földi halandó embernek nem nagyon van lehetősége. De végig megnézzük, hogy itt már kitöltett, meg volt már a hét trombita, felbontatott már a hét pecsét, hogy közben mi után vagyunk. Már a hét trombita elhangzott, itt majd látjuk, hogy a hetedik trombita az beleér az első haragpohár kitöltésébe, de még nem tartunk ott, még itt a közbevetett részeknél vagyunk mindig. És ők fogják hirdetni az evangéliumot nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. És mit prédikálnak? Az, hogy féljék az Istent. Még mindig Isten nem adta föl azoknak az embereknek, nem mondott le azokról az emberekről sem, akik addig visszautasították az evangéliumot, visszautasították az üdvösségüket, még mindig azt mondja, hogy igenis térjetek meg. A 8. versben látunk egy másik angyalt, és mondván, leomlott a Babilon, a nagyváros, az ő paráznaságnak haragbohárából adott inni minden pogány népnek. Leomlott a Babilon. Kétfajta Babilonról beszélünk, ugye Babilon ez egy szimbólum, a világ szimbóluma és a hamis vallásnak is a szimbóluma. És igen, a világnak a gazdasága össze fog omlani, és tönkre fog menni mindaz, amiben az emberek a boldogságukat, meg az örök reménységüket vetik. Ez a fizikai világ, ez nem az örök megoldás az ember számára. Itt élünk igen ebben a fizikai világban, Isten akarja, hogy boldoguljunk ebben a világban, hogy áldottak legyünk, de nem is ez a baj, hogy ennek az anyagi világ, hogy létezik, meg hogy jól élünk ebben az anyagi világban. Ugye a Timoteusz levélben is írva vagyon, hogy minden bajnak a gyökere a pénz szerelme. Nem a pénz, nem az anyagiak, hanem a pénz szerelme. És tudjátok, nagyon sok ember él ebbe a szerelembe, aki szegény. Tehát ez nem csak a gazdagokra jellemző. Hiszen nézzétek meg, hogy emberek mi mindent képesek megtenni a pénzért. Látjuk ezt, volt egy kollégám, egy elég humoros volt, akkor jött be az 500-as, és azt mondja, hogy én meg Adi Endre sok mindent el tudunk intézni. Tehát ebben ugye sok minden van, tehát nyilván szükséges pénz, az egy eszköz. De amikor az imádat tárgyává válik, és ez vonatkozik nem csak a pénzre, bármilyen anyagiakra, vagy bárki másra, aki nem maga az Atya, nem Isten, akkor az végül is bálványimádás. Az, hogy bálványimádás, ez egy nagyon tág fogalom. Nagyon tág fogalom. Jó? Tehát leomlott. Azt a harmadik angyal is követi. Jön egy harmadik angyal, nagy szóval, valaki imádja a fenevadat, és annak képét, bélyegét felveszi, vagy a homlokára, vagy a kezére. Az is hiszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kinosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Hadd olvassak föl valamit a Ézsaiás könyvéből, hiszen, hogy gyorsan megtalálom, a 61-est nagyon jól ismeritek egyébként, nem lesz új számotokra. Amikor Jézus megkezdte a szolgálatát, a Lukács evangélium 4-ben is olvassuk egyébként, és bement a zsinagógába, és akkor ezzel kezdte, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, azért, mert fölkelt engem, hogy az Úr, hogy a szegényeknek az örömhírt mondjak, elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívőeket, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. Itt véget ér a Lukács, amit leírt. Itt gyakorlatilag megtörte az ézsaiási idézetet. Ugye itt megint nagyon érdekes, hogy ezt Jézus tette, tehát mennyivel mást mond abban a korban az a történet, mint most. Ugye a zsinagógában mit csináltak? Fölolvasták, a babiloni fogság után terjedtek el egyébként a zsinagógák, addig nem nagyon voltak, nem volt már jeruzsálemi templom, és pontosan azért terjedtek el, hogy tanítsák a zsidó népet, hogy ne térjenek le Isten igéjéről, hogy ne kerüljenek bajba. És a zsinagógákban az volt a szokás, hogy hát körbe ültek, és akkor felolvasták a ige szakaszokat, hogy Isten ezt ígérte, és Isten beteljesítette. És ez egy nagyon érdekes rész itt, amikor Jézus felolvasta ezt a részt, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, és hogy fölkent engem, és stb. És akkor azt írja az írás, hogy dermet csönd lett. Mit vártak az emberek? Azt várták, hogy jó, ki mi ennek az ellenpárja? Mi az, amit beteljesedett? És ezért volt olyan feszült csend, ezért volt, na, sztár rabbi, most mit mondasz? És azt mondja, hogy ma teljesedett be az ige a hallásotokra. És nyilván megvolt erre a zsidóknak a válasza, ugye Názáretről mi tudunk, jártunk ott egy páran, jó hegyes rész, még föl is vittek bennünket oda busszal, hogy valószínűleg innen akarták letaszítani Jézust. Mindjárt megvolt a válaszuk, hiszen egyértelműen Mesiásnak kiáltotta ki magát. Na de nézd meg, hogy folytatódik az ige. És az Istenünk bosszúállása napját megvigasztaljak minden gyászolót. Ez a rész kimaradt. Jézus itt elvágta. Azt mondja, hogy igen, itt van a kegyelemnek az ideje. És eközött ott az az most már olyan 3000, hát olyan 2000 évet jelent az és. Még mindig ott tartunk, de el fog jönni az a nap, az Isten bosszúállásának a napja. Isten bosszút fog állni azért, amit az emberek tettek gonoszságokat, hogy üldözték az ő szentjeit, megölték őket, gonoszságokat, el kell számolni mindenkinek egyszer. És ezt a hatalmon lévők, a vezetők nem nagyon veszik komolyan. Mindenkinek el kell számolni. És fog jönni az Isten bosszúállásának a napja. Itt az Ézsaiásban itt van. Nem tartunk ott jelenleg. De mikor meg fog szűnni az ördögnek a királysága, az Antikrisztusnak az uralma, akkor ez mind be fog teljesedni. Tehát Isten még mindig hívja az övéit, tehát itt látunk ugye, 3 angyalt, és akkor itt látjuk, itt van egy nagyon csodálatos, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg mostantól fogva. Azt mondja a szellem, mert megnyugszik az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Utána pedig azt látjuk, amit Jézus, utána két dolog fog még történni, két történés van, itt gyakorlatilag a szereplőket mind felsoroltuk. Ma egy fejezetet jutottunk majdnem előre, hát igen, a 14-et, de ezek nagyon izgalmas dolgok. És ha megnézzük a 14. és a 18. vers, itt két aratásról beszél. A Márk evangélium 13. részét azt hiszem mindenki ismeri, a konkolyról szóló történetet, igaz? Ott Jézus elmond egy történetet a konkolyról, hogy a gazda elvetette a tiszta búzát, és amikor felnőtt a búza, akkor látja, hogy hát nem csak tiszta búza van, ott a konkoly is. És akkor mondták a tanítványok, hogy Jézus magyarázza el ezt a konkolyról szóló példázatot, ezt csak a Mátéba találod meg, de Máté specifikus ige, Máté rögzítette csak, és akkor azt mondta, hogy ezen egy tiszta magot vetettem. Hát akkor mit keresett a konkoly? Azt mondja, valami ellenség az ördög. Éjszaka elvetette a konkolyt. Azt mondja, mit csináljunk? Most akkor szaggassuk ki a konkolyt? Szóval ne szaggassátok ki, mert a búzát is eltapossátok. Azt mondta Jézus, hogy hagyjátok felnőni mind a kettőt. Ugye nagyon sokszor fölmerül a kérdés, hogy Isten miért hagyja sok gonosz embert itt mindjárt büntetlenül? Miért hagyja azt, hogy sok gonoszság megtörténjen? Itt Isten azért, hogy csak vessétek továbbra is a tiszta búzát. Hadd nőjön föl mind a kettő. Majd az ítéletkor, az aratáskor, az ítélet az enyém, azt mondja az Úr. Majd akkor szétválasztatik a konkoly, és szétválasztatik a tiszta búza. És erről szól itt ez a rész. Igen, elrejtve, a 14. rész az a szellemi aratásról szól, és itt abba is fogom hagyni, befejezni még sajnos nem tudtam, de abba fogom. Úgyhogy, és utána imádkozunk, értetek. Ímé vala egy fehér felhő, azon üle valaki, hasonló az ember fiához, a fején arany korona, diadéma. És a kezében éres sarló. Itt a világvégi aratásról van szó, tehát itt egy nagy szellemi aratásról beszél az ige, és más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala, indítsd a sarlót és aras, mert a földnek aratni valója megszáradt. Tehát el fog jönni az aratás, ez a világvégi aratás, ez amiről Jézus beszélt. Több szimbólum is van, egy kecskék, juhok szétválasztása, de most maradjunk ennél az aratásnál. És jön egy másik aratás, az pedig az ítéletnek az aratása. 18. Más angyal is jöve. Ki az oltáról, akinek hatalma van a tűzön, kiállt a nagy szóval annak, akinél vala az éles sarló, ezt mondván. Bocsásd te édes sarlódat, és szedd meg a földnek szőlőinek gerezdjeit, mert megérettek annak szőlői. Bocsátta azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőit megszedi, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójában. Armagedoni csatára utal ez, amikor az ördög összegyűjti a követőit, hogy majd legyőzhetik a messiást, mert ők jó sokan vannak, és akkor fog ez történni, a Megiddó, Armagedon, Megiddói csata, és megtapossák a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig 1600 stádiumnyira. Ézsaiás 63:1-6-tól olvassuk, Ezékielben is olvasunk, erről sok helyen írva vagyon. Tehát végül is Isten le fogja győzni a gonoszt, le fogja győzni a gonoszságot. Jézus le fogja győzni a gonoszt, a legvége az lesz, tehát most már efele haladunk. És legközelebb, amikor fog szolgálni, akkor megnézzük a 15-ös, 16-os, 17-es részt. Ott már fölgyorsulnak az események, az utolsó ítélet kiöltetik a földre, a poharaknak a kitöltése fog történni. Amíg az első csapások, azok a föld egyharmadát érintették, látjuk azt, hogy ott az utolsó csapásoknál az egész föld érintve lesz az ítéletben. Kell erről prédikálni még akkor is, hogyha nem jól hangzik, de Isten egy igazságos Isten, Isten bíró is. És Istennek a bűn büntetését ki kell, hogy töltse. Mi van a mi bűneinknek a büntetésével? Azt Jézus magára vette. De mi a helyzet azokkal, akik az önmegváltó emberekkel? Vagyok én elég jó ahhoz, hogy? Azokkal mi van? Hát azok nagy bajban vannak. Megváltóra van szüksége minden embernek. Megváltó nélkül nem lehet jól kijönni. Ez a világ, valaki egyszer mondta, ez a világ, ez egy annyira veszélyes terület, hogy még eddig senki nem élte túl. De túlélhetjük az örök kárhozatot, mégpedig a messiásban. És ez a jó hír mára, hogy hálát adunk Istennek. Az elején írva vagyon, hogy áldott, aki olvassa, és áldott, aki hallgatja. Úgyhogy most mindannyian áldottak voltunk, mindenki olvastuk, mindenki ti hallgattátok is.